Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken.
Futi, spori, foci, második rész. Minden felvezetőt, bevezetőt, eszészerű ömlengést elmondtam az első részben, csapjunk is bele a másodikba. Továbbra is szó lesz az aktív profi karrier utáni sportolásról, futásról, mozgáskövetelményekről, példaadásról, futómennyiségekről, fittségi követelményekről, tapasztalatokról, iramról, nyelvezetről, szabálytalanságról és sportszerűségről, jutalomról és büntetésről, és persze a vírushelyzet, a bezártság szülte új utakról és annak hatásáról a sportéletre. Tudva levő, hogy az egész podcast célja, hogy a futó történelem cserepeit egy mozaikká ragasszam össze. Az adás sorozatban hallható kortársak, eljövendő futótettek, és az oral history révén a múlt egyénisége is. És persze a futás társ területei is szót kapnak, így kerül most a foci csuka az asztalra. Itt ajánlom még figyelmetekbe a Runner's World eljövendő nyári számát. 7 próbás lányok, olimpia előtti nagykép, futás és nyár, Covid after. Hamarosan a standokon. A Nem azé, aki fut blogon pedig számos extrát találtok az adásokhoz, ami kiegészíti a beszélgetéseket, többek közt ezt a focist is. Képek, videók, háttérinfók. A Büntetőkörben továbbra is Kulcsár Katalin, jelenleg is aktív játékvezető, és az élsporttól visszavonult, de az amatőr futásba jócskán benne levő egykori labdarúgók, akik egyszerre így négyen sosem játszottak együtt hivatalos meccsen. Dombi Tibor, Ferenc István, Hrutka János és Lisztes Krisztián. A beszélgetésre a helyet a Buda Gourmet Bistro biztosította, köszönet Blaskó Misi étteremvezetőnek és ultrafutónak, hiába hát nagy család ez a futómaffia.
Egyébként te tudsz focizni?
Azt már azért nem mondom, nem szeretek inkább, de mivel mondtátok a legelején, hogy inkább nem fociztok, hogy ne sérüljetek meg, na hát ez rám is, meg ránk is igaz, hát szerintem meg örülnének, hogyha mondjuk azért mondanék le egy meccset, mert megsérültem focizás közben, például ezért nem is síelek egyáltalán, azért én félek ezektől, meg ugye ami szinte ez a kor ugye más, hogy mi azért később kerülünk a topra, és azért ott nekünk azért extra oda kell figyelni mondjuk a sérülés megelőzésre, és azért könnyebben is jönnek azért nyilván 30 felett a sérülések, tehát az nem biztos, hogy ezekkel kockáztatni.
Arányosan ugye majd erről fogunk beszélni statisztikákról, hogy mennyit fut átlagosan egy játékos, hogy mennyit mozog, hány kilométer mozog egy 90 perces meccsen, ahhoz képest ez százalékban mennyit? Gondolom kevesebbet, hiszen nem kell neked ugyanazt lefutnod végig, csak kicsit úgy lekövetve. Vagy ezt rosszul gondolom?
Igazából szerintem a méter az eléggé hasonló, tehát hogy abban nincs olyan nagy eltérés mondjuk a játékosokkal.
A 10 kilométer van a bírónak, nem?
Persze, tehát ilyen 10 és 12 között futunk. Igazából amiben az eltérés, és ugye meg az is attól is függ, hogy milyen poszton játszik az a játékos például, igen, tehát ez összehasonlításban, amiben ugye az eltérés van, azok a kontaktok, tehát ugye nekünk nincsen kontakt, meg mondjuk azok az irányváltások, azok nem biztos, hogy annyira erőteljesek, ugye dinamikusak, mint nekik.
Egy kis kitekintés, mert például engem az is elrettentett annak idején a focizó, nem csak az, hogy nem értem el a kapufát, és kaptam a gólokat kapusként, hanem a focinak a nyelvezete. Ami a futás közegével szintén szemben áll, tehát ott nem nagyon maximum, hogyha már mi futunk 15 óráig és éjszaka van, és esik az eső, akkor káromkodunk, de azért ez nem jellemző. Tehát miért van az, hogy ha még elmentek egy sörmeccsre is haverokkal, akkor is előkerül hamar a keményebb nyelvezet, és ez például te játékvezetőként hogy éled meg, neked erre például kellett-e külön készülnöd, hogy téged...
Szerintem legyek én az utolsó, aki megszólal ebben a témában.
Téged pluszban fognak inzultálni, egy kicsit erről mesélj, hogy mi hozza ezt elő? És egyébként, amikor felnőttként elkezdtem amatőr, ilyen kispás focira járni, az is arra se jártam egy idő után, mert nem csak a nyelvezet volt riasztó, hanem az a fajta agresszió, ami ilyenkor kijön az emberekbe egy ilyen péntek délutánonként, mint hogy ott vezetnének le minden frusztrációt. És én is kértettem a lábamat, ahogy te mondjuk azért nem is sielni. Egy kicsit erről kinek mi a reakciója?
Szerintem az történelem különben meg szocializációs folyamat. Ugye a futball az úri sportként indult még annak idején Angliában, aztán nem feltétlen és Magyarországon is, és utána nem feltétlen az úri rétegnek lett a kedvenc időtöltése, és ahogy a munkás réteg elkezdett stadionokba járni, nyilvánvalóan leginkább férfiak, ott adták ki ugyanúgy azokat a negatív impulzusokat, amiket máshol nem tudtak megtenni, és szerintem ez így a pályára is eljutott, elért, és ez ennek volt aztán köszönhető. De én nem mondanám azt különben, hogy ez az öltözőben ez annyira divat volt közöttünk, hogy legalábbis nekem nincsenek ennyire erős emlékeim, hogy mi annyit szitkozottunk volna. Persze mérkőzésen van olyan, amikor egyértelmű le tud olvasni bármelyik játékosnak a szájáról egy kihagyott helyzet után, vagy bármi után.
Ez a szájtakarósdi, ez mostanában azért van, hogy a káromkodást ne vegyék észre, vagy a taktikát beszélik?
Nem, hiszem, hogy inkább a mondani valót, meg valaki elkezdte, és akkor most kicsit ilyen divat is, mert már tényleg NB2-es meccset is megnézel, és akkor így beszélnek, mintha lenne szájról olvasó a 200 ember. Azért mondom.
Nálunk konkrétan tiltják, tehát hogy az UEFA elmondták, hogy mi nem beszéltünk úgy a pályán, hogy
kik a bírók?
Igen. Ami szerintem úgy tök logikus, mert ugye mindig a legrosszabbat feltételezik, és ugye akkor biztos miatt mondunk akkor.
Nem beszél a játékossal, ja.
Csajuk el.
Ők náltak mindent monitoroznak is.
Tehát persze, ez nem jut el az emberek agyáig, hogy amúgy fel van véve minden egyes szavunk, tehát hogy igazából nem elég becsületesek lenni, annak is kell látszani ugye ez annak a...
Igen, meg ebben az állapotban azért sokszor előjönnek olyan dolgok, amelyeket valószínűleg edzők, játékosok nem feltétlenül szeretnének, hogyha utána a felgyorsult kommunikációs világban világgyorsan szétterjedne a hálón, és mindenki erről beszélne utána. Úgyhogy valószínűleg ez a legnagyobb csapatoktól és sztárjátékosoktól indult, aztán az, hogy most NB2-be vagy a lejövő osztályokba is ezt átvették, nyilván ennek ekkora jelentősége nincsen, hiszen sokan nem kíváncsiak arra, hogy mit mondanak ezek a játékosok.
De amíg itt gyülekeztünk, addig itt meséltünk, hogy ki az, aki legendásan ilyen káromkodós, vagy ilyen felháborodós, bíró, inzultáló, és ki az, aki nyugodtabb. Ez egyébként ilyen ragadós, mint egy ilyen vírus, tehát hogyha valaki elkezd egy csapaton belül, akkor másikra is átterjeszti, vagy tényleg itt megvannak egyes csapatokon belül azok, akik mindig szídják a másik anyját, és vannak a nyugodtabb másikkal nem foglalkozók.
Meg vannak legtöbbször a vezéregyéniségek szerintem ebben, hogy aki, de ahogy talán is mondta, ezt talán gyerekkorban visszavezethető, szerintem minél lejjebb megyünk egy szinten, annál rosszabb ez a helyzet, minél magasabb szinten műveljük ezt a sportot, szerintem annál normálisabb a közeg is, akár a mérkőzés közbeni kommunikáció, akár játékvezetővel. Szerintem akár mi edzők vagy, akik a fociban benne vannak, nagyon sokat tudunk ezen is segíteni, hogy az játékvezető és a játékos közötti tisztelet vagy kommunikáció ez jó irányba menjen el. Ugye említettem ezt az öreg fiúk mérkőzést, megérkezik nagyon sokszor későn, 8 órakor, fáradtabban egy picit. Én is látom, azért vannak olyan szituációk, amikor 180 körüli pulzusnál elveszített kicsit a fejedet és más a kommunikáció, és nem jó irányba megy el. Nagyon nehéz játékvezetőként is kezelni, hiszen két csapat közül kell mindig egy olyan ítéletet hozzon, ami az egyiknek biztos, hogy fáj, vagy jobban fáj. Tehát nagyon nehéz szerintem ez a szakma, és ezt sokszor elfelejtjük játékosként.
Egyébként, ha itt tartunk, a játékos kéri a lapot, vagy kapja? mit gondoltok erre?
Hát sokszor kiprovokálja.
Ki lehet provokálni, igen. Ki lehet provokálni mindenféleképpen. Szóval én azt látom, hogy viszont a játékvezetőknél, és sajnos most amit én tapasztaltam legutóbbi időkben, de lehet, hogy az, hogy nyilván most az öreg fiúk, de azért utánpótlás is, hogy elmentek a játékvezetők is egy picit olyan rosszabb irányba, egy picit arrogánsabbak lettek. Tehát, hogy a kommunikációnak szerintem meg kéne lenni a megfelelő irányban és formában, és hogy én ezt látom, hogy talán, nem tudom, a játékvezetőknél ez egy irány, hogy ezt várják el egy picit tőlük, hogy nagyon távolságtartó, nagyon-nagyon ők is arrogánsak, nem lehet semmit mondani, nem lehet semmit hozzászólni, és én azt látom azért, hogy nemzetközi szinten, Bajnokok Ligája, Premier League, a legmagasabb szinten, ez nagyon jól működik a kommunikáció, a játékosok, edzők és a játékvezetők között, hogy szerintem ezen lehet, meg kellene is dolgozni.
Kicsit olyan, mint a mentős vagy a tűzoltó, ilyen közfeladatot ellátó személy, nem, hogy nem lehet hozzá, nem lehet inzultálni, mert egyébként nagy tárdál.
Nagyon nehéz azért nekik. Én a Rudival értek egyet, hogy ez a nem tudom, ilyen társadalmi betegség, és nem csak a focira mondom, hanem hogy bármi megjelenik az interneten, hogy valakinek a barátnője terhes, vagy bármi, ami mondjuk még pozitív hír is. Hát olyan hozzászólásokat kap, tehát belerugunk emberekbe olyan mocskos szájjal, semmi indokkal, hogy az valami tényleg bicska nyitogató. És akkor gondolj bele egy bírónak a helyébe, ugye most én utoljára NB2 voltam, mondjuk valakit visszaküldenek NB2-be játékvezető, de amúgy NB1-es tagsággal bír, lehet, hogy már válogatott meccset is vezetett, visszaküldik NB2-be, és ott jön, legyen Pistike, aki 17 éves, és mondjuk még 3 érvényes edzése nem volt idézőjelben, majd egy bedobást ő úgy ítél meg, hogy neki kéne elvégezni, de mondjuk a bíró ellenkező volt, és akkor hát mi a fújsz? Most erre mit mondjon a játékvezető, akinek mondjuk a gyereke is lehetne? Hát nyilván lehet én is arrogánsan viselkednék, lehet, hogy azért, mert mondjuk nincs meg a megfelelő intelligenciám, de valamilyen szinten ezt a részét én egy picit megértem a játékvezetőkben.
Mondtad, hogy szeretnél te utoljára megnyilatkozni erről?
Igazából én ahogy a Pistinek ezt a futtatásával tudok azonosulni leginkább. Ugye én se értem azt, hogy mondjuk ez a kommentelős dolog, hogy nekem is például volt olyan élményem, mondjuk NB1-ben alapvonali játékvezető voltam, és kimentem a helyemre, még a játékvezető bele se fújt a sírba, hogy elkezdődjön a meccs, de onnantól kezdve mondjuk egy 5-8 nem tudom hány fő rám szállt, és onnan, de tényleg a nulladik perctől kezdve mindennek elmondtak igazából, de mondom, hát semmi sem történt, és igazából úgy beszéltek, mint hogyha visszacsöppentünk volna mondjuk a második világháború időszakába, és én egy zsidó lettem volna, ők meg náci németek lettek volna, nekem nem lehetne léteznem, nekem nem szabad enni, adni, stb.
Ezt azért kaptam, mert bíró vagy, vagy azért, mert női bíró?
Szerintem ez ilyen two-in-one volt, és mert ugye, de inkább a játékvezetőnek szól, csak ugye azzal, hogy én vagyok, még hát, lehet, még lehet egy kicsit színezni, igen, a történetet. És igazából nem nagyon értettem, hogy legalább azért úgy hadd csináljak már valamit ellenük, az ő csapatuk ellen, hogy mondjuk ezt kérdem, és ez a nulladik perctől a 94-ig mondjuk így volt. És akkor azért így elgondolkodtam, hogy mondom, én ott ez dolgozom.
Ilyenkor egy-egy döntésnél?
Nem.
Mert... Na most hogy megy ki, melyik
az? Az tényleg az lehet nehéz, nem, hogy ne befolyásoljon.
Igazából nem, ugye hát én önző vagyok, tehát én nem vagyok olyan hülye, hogy ő miattuk tévedjek, és utána annak az rám nézve legyen utána később ugye negatív. Nyilván. Tehát azért ezt azért...
Jó, de lelkileg megérinti, mert beszélsz róla.
Ez, szerintem egyébként erre azért emlékszem, mert biztos egy ilyen rossz napom volt amúgy, és úgy, mert rengeteg ilyen történt, csak mondjuk erre egy konkrétan emlékszem, mert szerintem nem tudom, éppen megjött, vagy valami, és mondjuk a hormon szinten az...
Nem visszaszólni,
Igen, és ugye én nem csináltok semmit.
Én játszottam Debrecenben, nem emlékszem, hogy... hogy akár a bemelítés közben egyébként...
Hát a Diós még a régi stadionban tudott...
Hogy azért kibillentenekem a úgymond a nyugodtságotból, vagy a
volt egy ilyen jellemzője, nem? Amiért csesztethették. Tehát neked, amikor kezdő fiatal játékos voltál, hogy ez a nagy bongyorhaj, biztos megtaláltak azért, nem? biztos volt valami mikrofonfrizurás, vagy nem voltak ilyen...
Urbán Flóri mondta egyszer, mi van puli kutya, igen. De mindenkibe be lehet kötni, nyilván, mindenkiben, de mindenben, és ez bizalmas érzés lehet.
Igen, csak úgy még visszatérve a kommunikáció, ami a pályán zajlik, hogy ugye mondtad ezt az arrogáns dolgot. Szerintem azért sokszor ez azért úgy főleg az elmúlt mondjuk 10 évben ez így fel lett nagyítva, hogy arrogánsak, hogyha valaki határozott, az nem biztos, hogy arrogáns. Ugye ez a kettő azért sokak szemébe így összemosódik, de egy játékvezetőnek határozottnak kell lenni, tehát ez nem lehet máshogy csinálni. És ugye azért szerintem sokkal érzékenyebbek lettek például a pályán is, mondjuk a kispadon is, mondjuk a játékban részevők, és én egyébként azt nem tudom megérteni soha, hogyha azért azt valljuk be, szerintem mindenki egyetért velem, hogy ritkán jön oda úgy a játékvezető, az egy játékos, hogy te figyelj, léci, beszéljük már meg, hogy ez hogy volt. Tehát ez nem így zajlik, tehát hogy ilyen
de
sosem.
Van értelme? Tehát valamikor
szerintem semmi értelme, néha nagyon ritkán van. Nem lehet, persze, egyrészt megváltozni nem fog. De van olyan, akivel lehet utána elmondom neki, hogy mi volt, tényleg, és hogy lehet azért, lehet normálisan is kommunikálni egyébként, de azért, amikor a játékos jön oda, akkor a legritkább esetben fordul elő, hogy teljesen normális stílusban megkérdezi, hogy tényleg, és akkor meséljem el, hogy mi történt. Ez nem így zajlik. És hogy ugye azért, amikor ugye mindig mondják, hogy hát a meccshevében, nekünk is van meccsheve, tehát én is itt döntök egy büntető szituációban, ott döntök, ez az én meccsem is, és nekem is múlik rajta a karrierem, az előremenetelem, stb. Tehát az én meccsem is. És hogy utána, hogyha mondjuk én amit arra nagyon figyelek, hogy csúnyán nem beszélek, tehát hogy csúnya szó sosem hagyja el a számat, de volt olyan, pont Debrecenben egyébként, hogy megsértődött a játékos, hogy én, de mondjuk valami teljesen piszlicsári ügy volt, mondjuk egy szöglet, és akkor úgy rám üvöltött, hogy hát hogy képzelem, mit tudom én, hát mondom, miért te? És akkor ez, hogy beszélek vele? Ennyit mondtam, hogy miért te? És ő üvöltözött ugye velem, én együtt mondtam, hogy miért te, és ebből életem...
Miért kell belemenni a kommunikációban?
Hát de most üvöltözik az arcomba, tehát... De egyébként. De ez többször is előfordult.
Én azt vettem észre, hogy a nemzetközi meccseken van az a bíró, aki belenézett, és nagyon szugerál.
Jó, azért nem, de azt ne felejtsük el, hogy ott... Van
egy félrenéz, tehát úgy mutatja fel a sárgapot, hogy ilyen megvető, még rá se néz a játékosra.
Jó, most erről azért órákat, napokat lehetne beszélni erről a kommunikáció. Szerintem azért az nemzetközi meccseket nehéz összehasonlítani, mert általában ugye ott nem beszélod ugyanazt a nyelvet a játékosokkal, tehát ott eleve kevesebb, plusz azért szerintem mondjuk a magyar focival ellentétben, ami biztos, hogy sokkal kevesebb a szabálytalanság, tehát sokkal többet van játékban a labda. Ha játékban a labda és futballoznak, akkor nyilván ilyen interakciókra nincs annyi idő. De egyébként erről abszolút statisztikák vannak, hogy mondjuk hány falt van az egyes bajnokságban, hát az azt a magyar pont 40-valahányadik a Magyarország az NB1 az európai bajnokságokban, hogy mennyi falt van. Tehát azért nyilván akkor sokkal többet van játékon kívül a labda. Igen. Persze. Hát nehéz akkor, amikor fekszik.
A szocializáció nem, hogy annak én a mi gyerekkorunkban az iskolában még mindenkinek rácsapdostak a körmére, meg elverte akár a tanár.
Igen, szerintem ugyanúgy a tanár, hogy most már hányan feljelentik a tanárokat, ez ugyanolyan.
De szerintem melyik
teljesen állnak másképp állnak a fiatalokhoz, ugyanez a játékosok terén is. Nem, hogy annak idején sokkal őszintébb volt a kommunikáció.
Meg mondjuk ti is az edzővel szerintem, tehát most már egy 15 éves gyerek nem biztos, hogy ugyanolyannyira tiszteli az edzőjét, mint ahogy ti tiszteltétek annak idején az edzőtöket. De szerintem ez nagyon hasonló. Igen.
Most a tanár átszól, azt kirúgják.
Játékvezetők már viccelődni se lehet.
Lehet, csak lehet.
Mert emlékszem, hogy én még játszottam, különösen, amikor átléptem a 30 évet, én nagyon jó.
Egyébként az idősebb játékos, van, aki valaki nagyon pozitív irányba fordul, és velük tökre jól lehet kommunikálni.
Én is amikor átléptem a 30 évet, utána már tök jó kapcsolatom volt. Tehát nem az, hogy semmilyen, hanem
de szuper ez volt a kapcsolatom. De ez viccelődés?
Nem, tehát így meg éreztem
a szituációt,
és éreztem.
Magyarul a 11 is, amit te kaptál az
igen,
jó. Én is, ha megkérdeztem normálisan valamit, akkor volt olyan, hogy a játékvezető azt mondta, hogy ezt lehet, hogy elrontottam, és akkor nem is tudtam rámondani, erre nem is tudtam mondani.
Persze,
most
persze.
Nem tudom, egy játékvezető mondta-e most ilyet, hogy,
persze, simán.
Hogy fölveszik abszolút. Akkor is?
Mit?
Akkor, tehát, hogy most fölvesznek már mindent így.
Hát most figyelj azt, hogy most elrontottam egy faltot, hát az benne van, abszolút.
Na, ez szuper, mert mondom, én azzal egyből kihúzták.
Csak az a lényeg, hogy van akivel, tehát most aki egész egész mérkőzésen aljas módon, mert azért van olyan, aki nekem az, én azokat a játékosokat kedvelem kevésbé, akik úgy, hát az még jobban tisztelem, aki nyíltan odajön és felvállalja mondjuk a véleményét, legyen az akármilyen stílusban is, mint aki aljas módon ugye szurkapiszkálódik meccs közben, és ilyen, hogy ezért teszitek el a pénzt, stb. Tehát most ezzel mit csinálok, nem tudok se sárgát, se kiállítani, semmit nem tudom, de azért, és ezt ugye most elég gyengét mondtam, tehát azért ennél sokkal gusztusnabb dolgok is zajlanak. Tehát én azokat kevésbé...
Mi volt arra, sokszor érkezik komment? Tehát a játékosoktól?
Nem annyira.
Tehát most már az a fal már ledőlt?
Nem dőlt le, de azért szerintem nem, tehát nem annyira jellemző ez. Meg ott hirtelen, amikor így mondja, akkor most így, nem, jaj, az nő. Tehát, hogy így ő csak azt látja, hogy ott van a játék között a ruhás valaki.
Megvan, abszolút megvan,
csak ami ilyen hirtelen, annál ott nem biztos, hogy azonnal tudja, de abszolút lenéznek, mert nő vagyok, tehát ezt az egyértelműen gondolom is, hogy nem érthetem azt, hogy mi történik a pályán azért, mert nő vagyok, ez szerintem megvan és meg is lesz, tehát ebben
és nincsenek. Minden alacsonyabb szinten vezet, ez annál erősebb?
Hát ugye én most már nem tudom, hogy milyen a megyébe vezetni, mert... Most 15 éve nem voltam a megyébe, hát most nem tudom, hogy milyen, most...
Hát szerintem olyan, mint volt.
Valószínűleg, de már tudod, az emlékek megszépülnek, hogy milyen volt. Ugye, igazából ugye az is, tehát furcsa az, hogy mondjuk egy milyen az NB2, mondjuk most én mondjuk ott vezetek ami úgy leginkább van, tehát hogy nem tudom összehasonlítani, milyen a megye kettővel, hogy ott hogy szólnak, meg ott hogy állnak egy női játékvezetőhöz, de hát nyilván ott máshogy állnak rosszul hozzá, tehát ott szerintem ott kevésbé fontos mondjuk az eredmény, meg a teljesítmény, vagy nem tudom, ott jobban inkább az, hogy tényleg nő, és akkor ez a probléma. Most NB2-ben szerintem inkább az, inkább ilyen szakmaibb jellegű problémák.
Hova jutottunk a futásból?
Szerintem is, mert nagyon-nagyon elkagyarodtunk.
Nem baj, ez benne van. Rudi, rád akartam reagálni arra, hogy régen máshogy hogy voltak a dolgok, a körmös, meg ilyesmi, hogy számomra ez is furcsa volt a focián mindig, hogy mennyire összeférhető vagy összeférhetetlen az, hogy szabálytalanság, sportszerűtlenség a játékba kódolva. Például emlékeztek arra, hogy akár volt ilyen felhívás az edzők részéről, vagy játékos társak részéről, hogy hát a ilyen helyzetben rúg fel nyugodtan, szabálytalanak nyugodtan, tehát hogy magába a játéknak, aminek játékszabályt mindannyian elfogadjátok, kifejezetten meg kell sérteni ahhoz, hogy eredményes legyen. Hogy ezt a paradoxont hogy oldottátok föl magatokban, hogy emlékeztek erre vissza, volt-e ebből nektek bármifajta lelki problémátok, hogy ezt abszolút a játék részének tekintettétek, azt a dolgot, ami nem a játék része.
Most soha nem fújtak le nekem semmit, persze, hogy ki vagyok.
Persze,
hogy elkezdtem futni.
Szerintem ez egy bizonyos határokon belül van csak. Olyan nem volt, hogy na, tudatosan bárkinek sérülést kell okozni, de hát az elkerülhetetlen, tudom, egy védekező középpályásnál, hogy azt mondják, hogy igen, hát itt már...
Ott nem menjen el az ember.
Igen, nem mehet át a támadásra, onnantól kezdve már szembe találkozik az ember közvetlen a védelemmel. Szóval a taktikai faltnak az intézménye azért az ismert a...
Én most nyilván én ördögügyi, meg játszom a naivat, én ezt értem, csak nekem mégis valahogy, nem tudom, hogy az etikájához nehezen fér hozzá az, hogy ugye tudatosan sértjük meg azt a játék szabályt, amit közösen elfogadtunk.
Igen, egyébként. Hát, vagy pedig az, bocsánat, ugye nem véletlenül, hogy mennyi videós kikerült erről, mondjuk Neymar, aki meg tudatosan rájátszik arra, hogy a szabályt.
Egyébként
szóval a másik
szerintem a taktika, tehát például most egy játékvezető szemmel, ugye kicsit ezt hasonló perspektívából nézzük, hogy a taktikai falt az egy teljesen, hát azt mi is egy teljesen normális dolognak gondoljuk, kivéve akkor, hogyha abban agyon rúgja, de ugye az általában nem erről szokott szólni, hanem megállítja valahogy inkább egy visszahúzás például, ami azért nem annyira sérülés veszélyes, tehát annak igazából meg lehet azt gondolom a logikáját találni, és ez nem biztos, hogy rossz. Ugye ami mondjuk számomra ugye ez a szimulálás, tehát hogy arra tényleg biztatni, és hogy igazából meg is tapsolják azt a játékos, bocsi, néha azért. Bár szerintem te inkább az ott, hogy kerested a kontaktot, és ha volt, akkor azt felnagyítottad, bár egyébként ez is szimulálásnak számít, hogyha van a kontaktot felnagyítja valaki. Fel. Igen, ugye? Tehát ez azért úgy, tehát nekem ez a rész, hogy most még megcsinálja, az még egy dolog, de mondjuk biztatni rá, vagy ezért mondjuk megdicsérni, vagy megtapsolni, tehát azért az már kicsit.
Jó, hát ez a te oldalad. De
persze, azért mondom az én oldalamat.
A Rudi belső védőbotos ráviszi egy játékos, biztos vagyok benne, hogy az edző mondja neki, ha Debrecenre játszottak, hozta rá Dombi, figyelj, gyorsabb, állítsd meg.
No, de arra mondtam is, hogy az oké. Okay. Erre mondtam is, hogy ez oké. Okay.
Elviszi mellette, becsúszik,
és ha most eltalálja. A játékos, ne haragudj, de én tisztelem a játéknak a szellemét.
Na jó, csak tudod, amit ő csinált, az látható. Igen.
Akkor nem játszottam volna.
Érted, de a Rudi az egy őszinte dolog, mert azt látod, tudod, de mondjuk egy szimulálást, azt azért nehezebb ugye mondjuk a játékvezetőnek is. Elnézést, nem akarok személyeskedni. Annyira az ugye, az ott becsapás, tehát az egy
persze, becsapás csak, amit a Balázs mondott, hogy lapárán is állítsd meg, mert ne kapjunk gólt. Még azt mondom, hogy sokszor még olyan szituációs van, hogy mondjuk kiállítanak, meg utolsó embert.
Igen, de ez
de a csapat nem kap gólt.
Persze, tehát ez például én úgy állok hozzá, hogy mondjuk odaadom a lapot, és még szoktam is mondani, hogy megértem. De ugye ennél a játékos is, azért a játékosok nagy többsége,
tudja, vagy én
is
meg.
Igen, tudja, sőt, úgy jönnek, hogy aha, igen. Tehát igazából ez szerintem az egy viszonylag tiszta történet. Volt. Igen, abszolút.
Egyébként ezerszer helyre tetted már ezt a dolgot, de nyilván a hallgatóban is fel fog merülni, ugye ez a Dombi Tibihez kötődő 11-esek. Nagyon röviden, egyszer úgy foglaltad össze, hogy azok nem műesések voltak, hanem kiharcolt szabálytalanságok. Ez nagyon szép megfogalmazás. De igazából, hogy visszafelé csatolódjunk a futáshoz, ugye te ott effektíve kihasználtad egyrészt a robbanékonyságodat, a gyorsaságodat, másrészt, ahogy én kivettem a nyilatkozataidból, azt a fajta ütemérzéket, hogy megtolom, megvárom, amíg a védő
odaér.
Igen, de még jobban rágyorsított, és ő már csak a lábamat kasszálja el. Kicsit helyre teszed itt nekünk?
Ezt sokszor elmondtam egyébként, hogy én soha nem a játékvezetőket csaptam be, én mindig a védőket csaptam be azzal, hogy akkor, tehát most nézek ilyen régi videókat, és látszik, hogy tényleg mennyire nincsenek nem voltunk koordinálva annak idején, és a védők, tehát nagyon nagy különbségek voltak, ahogy születtél a gyorsaságban a védők, csatárok, vagy különböző játékosok között, és mindig tudtam játszani a sebességemmel, mert úgy születtem, hogy gyors voltam, és ez volt az erényem, hogy mondjuk vezettem a labdát, és éreztem, hogy a védő most akar elrúgni a labdát, én mondjuk pont kétszer annyit léptem, mint ő, és tudtam, hogy még már ő a következőn el akarja rúgni a labdát, én meg pont eltoltam, és akkor már csak a lábamat találta el. Úgyhogy én ezt is sokszor elmondtam, ha most lenne VAR, vagy akkor lett volna VAR, akkor sokkal több tizit csináltam volna, mint így lett. Tehát szerintem...
Én is így gondolom egyébként.
Sokkal
nagyon sok 11-es nem adtak
meg neki, már hogy már elterjedt.
De azért igen, ez a sztereotípia miatt volt, hogy ugye volt a jó pár, ami kamu volt, és
Most töltöttem le pont azt a videót, hogy most kaptam meg, ami az utolsó meccsemen volt, a Nagy Erdei Stadionban az volt az első 20 ezer ember, már bajnokok voltunk 2014-ben, és az utolsó meccsemen nem adták meg, 41 éves voltam, tök jó lett volna minden egy 11-esre zárni, 1-0-ra vezetett a Honvéd, 87. perc, és nem adtak meg egy 11-est.
Nemzetközi szinten különben nem így volt, bocsánat. Tehát, ugye az olimpiára így jutottunk ki, hogy 11 gólt szereztünk, és 8-11-es volt, azt minden 8-at a Tibi harcolta ki.
És tehát ez nem
is szereztünk akcióval.
Igen, szinten. Tehát ez nem Magyarországon volt, csak hát...
Igen.
Így fújták
fel. A 11-es tényleg az volt, amire emlékszem Tibinél, hogy ő fölvette a pozíciót. És abban az ütemben...
Utolérték, lelassított,
és abban az ütemben tolta meg a labdát, Jani, amikor mindig, már jött a
Mátyus Jani mondja, Mátyus Jani mesélte mindig, hogy nagyon jó csúszott be a Jani, Mátyus Jani nagyon jó volt a becsúszás, és mondta, hogy úgy ki volt rám, hogy ezeket annyira tudta ezt a becsúszást, és ellenem soha nem merte úgy csinálni, mert soha nem. És láttam is olyan videót, hogy ott gyűl, hogy milyen hülye volt.
De ilyen nem lett volna egyszerűen rálőni a labdát?
Nem, mert én jobban bíztam abban, hogy a 11-es majd a Sándor Tomi vagy Szanyó Karcsi belugja, mint az, hogy én kapról lőni, és akkor biztos, hogy nem lesz gól. Mert sosem voltam ennek gólvágó. Én egyébként ezt is a csapatért csináltam, tehát úgy voltam vele, hogy ezt tudtam, hogy nagyobb százalékban tudjuk azt kihasználni, hogy azt a 11-est megadják, meg be is rúgjuk, az még mindig nagyobb százalék, mintha én ezt kapról fogom lőni, annál a tempónál.
Tehát ez mondjuk egy kimondott feladatod volt, hogy neked a meccseket a 16-oson belül kell kavarászni?
Nem. Így elmondták, hogy menjek minél hamarabb a kapu felé, de nem voltak olyan edzők, akik, na most tilikén csinálják egy 11-es vagy ilyesmi, hanem hanem tehát ilyen kérés nem volt, ez így magamban volt. És amit pont kérdeztem, inkább az, hogy nem bíztam én abban, hogy abban, hogy én ezt meg kapról lenni, abból gól lesz. Nagyobb százalékot adtam annak, hogy ebből 11-es lesz, és az belőz.
Olimpiai válogatottban azért volt ilyen. Igen. Kérdés, szerintem.
Akkor voltatok te az olimpián 96-ban, amikor a magyar felnőtt válogatott a legalacsonyabb ranglista helyezést ért el valaha a FIFA-nál.
Az jó.
96 júliusában, jól tudom, mi akkor 87-dik volt, vagy valami ilyesmi, tehát közben ti az olimpián...
Volt is egy megállapodás akkor, nem, hogy mi nem játszottunk a felnőtt válogatottba, és nem is mehettünk akkor, volt valami.
Igen, volt egy ilyen, én is úgy emlékszem,
hát, hogy se lehet az olimpiai csapatot. Igen, Mészőr Kálmán volt a szövetségkapitány, és Dunai Antti a...
Egy kicsit az erőlétre térjünk rá. Két idézetet szeretnék, egyet a Krisztiántól, egyet meg tőled Tibi mondani, és szeretném, hogy erre reagálnátok. És egyben bevonva a te statisztikát, mondod, hogy ki hoztál fel, vagy készültél pára. Azt mondtad Krisztián, hogy hiába köptem ki a tüdőmet a válogatott meccseken, jobban elfáradtam, mint a Bundesligában, mert korán sem volt annyira szervezett a válogatott játéka, mint a Brémának.
Hát lehet, hogy sokan megsértődnek erre, de valóban nem voltunk annyira szervezettek, hogyha belegondolunk, és őszintén vagyunk egymással, mert...
Ez azt jelenti, hogy rohadt sokat futottatok, de struktúra nélkül? Vagy éppen...
Azt gondolom sokszor igen, hogy lehet, hogy kevés időnk is volt. A lényeg az, hogy nem voltunk annyira összeszokva sokszor a válogatott időre. Még nem volt talán az annyira ezek a méréseknek a megfelelő regeneráció. Tehát beestünk sokszor, mondjuk játszottam vasárnap, jöttem haza, szerdán már jött a mérkőzés, hétfő kell. Tehát nem volt úgy fölépítve, se taktikailag, szerintem se erőnlétileg egy válogatott mérkőzés, mint ahogy most. És valóban nem volt talán annyira megszervezve, nem annyira készültünk föl tudatosan egy mérkőzésre, hanem ami a csövön kifért sokszor. Elindult valaki, elkezdte a Tibi a letámadást, ketten mentünk, utána másik kettő lépett hátrafelé, és nyilván egyre nagyobb...
80 métert futott.
Igen, és a középpályán valóban sokkal nagyobb távolságokat kellett befutni. Én is inkább ilyen robbanékony, gyorsabb játékosként voltam számon tartva, és nekem is a hosszabb távok azok elvették ezt a dinamikámat sokszor, és fölőrölte az embert. És azt éreztem sokszor valami Bundesliga mérkőzésen, sokkal egységesen, sokkal kisebb távokat kell befutni, előrefelé, hátrafelé is, és ezért látkoztam ezt, igen.
De egyébként azt én abszolút egyetértek ezzel, most néztem olimpiai meccset is, ami kint volt az olimpián. Fú, keményen néztünk, 5-en hátul, vagy 6-an hátul, abból ketten belógva, a csatára bal szélen, a másik a jobb szélen, tehát akkor a területen volt az egész csapat, hogy ez mai szemmel.
De ezt köszönhető annak is, nem, hogy azért a német bajnokság akkor a deklaráltan a legerősebb bajnokság volt a világon, nyilván top csapatokban, mint akkor a Rémában
is. Most is nagyon erős.
Hát nyilván top 5 bajnokság egyike, de hogy... Ugye Brémánál is akkor top játékosok alkották az egész keretet tulajdonképpen.
Tőlünk, igen, ott a minőségnek is
meg a válogatottban nem volt még olyan sok külföldön játszó fiatal, ráadásul a Bundesliga a magyar bajnoksághoz képest sokkal gyorsabb, dinamikusabb volt, gondolati gyorsaságban sokkal előrébb tartott, úgyhogy nyilván ilyen játékosokkal magad körül sokkal könnyebb volt játszani, mint mondjuk, amikor haza kellett jönni, és van 3 napod arra, hogy bármilyen taktikai elemet begyakorolj.
Hát komplex nagyon egyébként, mert tényleg az ember néha fáradtabban is jött vissza. Tehát az a foci ezért is szerintem gyönyörű, mert nagyon komplex. Mentálisan toppunk kell lenni, nem csak fizikálisan. Volt nekünk is olyan meccsünk.
Kettő összefügg.
Nagyon kettő
a mentálisan nem vagy jó, fizikálisan
fizikálisan toppon voltál, mégis kaptál egy nagy pofont hétvégén, meg kicsit nagyképű voltál, és azt hittet, hogy simán lehozott. Tehát a foci az tényleg ilyen szempontból hétről hétre nagyon felkészültnek és nagyon fókuszáltnak kell lenni, mert nagyon ez gyorsan visszacsap.
Szempont csak a focira.
Egyébként amikor kezdetben elkezd az ember focizni és az edzők itt kiválogatják a gyerekeket, akkor mit néznek tehát mi a legfontosabb, a futási képesség, atletikus képességek, a gömbérzék, vagy mondjuk a fegyelem, mentális képesség, látni a pályán.
Szerintem
nyilván ezek
mind
együtt később nem, tesz valaki.
Minden edző más néz szerintem, hogy legalábbis véleményem szerint egy kicsit én jobban tudok azzal azonosan, most elmegyek és mondjuk nézek gyerekeket focizni, én nyilván azt fogom először nézni, amelyik a legjobban hajt.
legjobban teszi oda magát, legmotiváltabb, nekem ő tetszene.
Mindegy, hogy ez lukatrug mindig.
Nem az, hogy lukatrug. Nyilván a Chris sokkal technikásabb játékos volt, egy játékszervező. Nyilván ő meg azt nézné elsősorban, hogy a srác hogy bánik a labdával, hogy forgatja a játékot, milyen pontos passzokat ad.
Meg nagyon poszt-specifikus, tehát igen. Valóban lehet, hogy védőt keresel,
igen,
olyan
igen.
Centert keresel, aki inkább megtartja a labdákat, kit keresel, milyen pozícióra keresel. Szerintem a személyiségjegyek nagyon fontosak, az biztos. De nyilván a labdaérzékelés, a gyorsaság a mostani labdarúgásban
az meg az emberi dolgok fontos. Szerintem azok nagyon fontosak, már nagyobb kor vagy profil.
Összetett valóban kitartásról.
Az, hogy valaki milyen ember, az nagyon fontos szerintem.
És a tudomány szerintem, hogy azért most már nálunk, amik fiatalkorunkban nem voltak ilyen lehetőséget, de most már meg tudják mondani pontosan gyerekként, hogy oké, te ilyen magas ja, leszel, ilyen összetételű izomzattal fogsz rendelkezni, soha nem leszel 190 cm magas, valószínűleg kapusnak nem menjél el, vagy ne legyél belső védő, szóval a kiválasztás az már sokkal inkább tudományos alapokon zajlik, és én
vallom azt... Ezzel az erővel akkor a Campos, vagy a Ravelli, ugye?
Igen, van a kapus.
Igen, tehát ő sose lehetett volna a kapus, vagy a Bártez, mert kicsi.
De én vallom azt különben, hogy a sport az annyira, a futball annyira elatletizálódott, hogy egy bizonyos szintig most már majdnem mindenki atléta, és olyan fizikális képességekkel kell rendelkezni, olyan gyorsasággal, mindennel, amit utána a technikai elemekkel, amit megtanulsz 6-tól 12 éves korig kiegészíted, de hogyha nincs meg eleve ez az alaptörténeted, akkor nagyon nehéz arra a szintre eljutni, hogy amire minden fiatal szeretne valószínűleg.
Pont ezt akartam itt tőletek kérdezni, akik edzősködnek, hogy így mondjuk a gyerekeknél, mert én ezt nem tudom, hogy még az, hogy megtanítani futni őket, tehát mint ahogy a futókat, mondjuk egy atléta edző ugye megtanít, hogy ez mennyire van meg a fociban a gyerekeknél. Mert azért láttuk most még szerintem, azért felnőtt szinten vannak olyan futballisták, akik most ha így futó szakember szemmel nézed, akkor teljesen mondjuk a futó technikájuk az nem biztos, hogy annyira jó meg gazdaságos, és ebből akár sérülések is lehetnek szerintem, hogyha nem?
Hát igen, meg igazából ízületi károsodások is lehetnek egyébként nem megfelelő futóstílustól. Hát nekünk is annó 17 évesen lett erőnlítő érzünk a Simon Balla István személyében, és mi is
hát ő talán az első volt, nem aki betört így a fociba, hogy volt atléta.
Ő kezdte el, ugye, hogy ahogy tartsd a válladat, a frekvenciát, a különböző
gyakorlatokat. Focicipőbe, az erdőbe, úgy futottunk.
Stoplisba?
Stoplisba futottunk az erdőbe, hogy ez kemény volt.
Hát a sár volt, az még jó is jött.
Igazából én akadémián is dolgoztam Szombathelyen, és nekem az a hitvallásom, hogy ezek a gyerekek másképp nőnek fel, mint ahogy mondjuk mi nőttünk fel, és itt szerintem óriási szerepe van a tornaóráknak. Uh-huh. Tehát az, hogy mondjuk nekem egy magyar bajnok birkózó volt a tornatalám, és megkövetelte a kemény munkát, kivitt minket futni. Most ezek a gyerekek, ezek nem akarom őket megbántani, de nem csinálnak semmit. És úgy nőnek fel, hogy mondjuk amikor oda mentem Szombathelyre, és 15 éves korosztály, nincs keringésük. Tehát olyan szinten nincs kialakulva a keringésük, akkor hogy akarod őket terhelni? Tehát olyan szinten el vannak maradva alapálló képességbe, hogy szinte vissza kell lépni kettőt, hogy majd tudjál előrelépni egyet. Nekem ez a tapasztalatom, hogy ebbe nagyon el vagyunk maradva az állóképességbe. Nyilván a foci tudás, meg minden egyebek mellett, meg a taktika, a technikai rész is ide tartozik, de én ezt szoktam inkább figyelni. Ebbe óriási lemaradás van, elkerültem bárhova, Vasas vagy most Siófok, és mondjuk egy felkészülés alatt futtatok, amit én úgy gondolom, hogy egy NB1-es vagy egy profi játékosnak kisújból ki kell ráznia, és közben a játékos úgy csinálja meg, hogy nyilván anyádat szidja legbelül, és hogy teljesen kikészül egy olyan futóprogramba, ez egy kicsit ilyen bántó nekem, vagy ilyen elgondolkodtató. Csalódás.
Judafokon edzem, és
egy pár éve volt, hogy most nem emlékszem pontosan, ki volt az edző, mi a műfüvesen szoktunk edzeni, és ők nem szoktak nyilván a műfüvesen edzeni, de valamikor azért akkor feljöttek, és mi ezreket futottak. És ugye pont ott voltunk, és kérdeztük, hogy hát most akkor nem zavarunk-e, vagy mi van, és akkor álljunk be, mondta az edző, hogy álljunk be az ezrekre. És ugye hát azért baromi ciki volt, hogy most ugye volt az elején egy boly, ugye én velük futottam mindegyik ezernél, és ugye hát voltak, akik meg azért ugye eléggé le voltak maradva, és azért ez szerintem azért most én akármennyire jól edzek, azért nekem egy női testem van, tehát az képtelenség, hogy mondjuk ők ne, tehát lehet, hogy nekem a csúcs volt mondjuk, de ők biztos, hogy tudták volna jobban, az 1000%, és hogy engem az volt érdekes, hogy nem zavarta őket, nem, tehát hogy nem zavarja az, hogy ott van velük egy csaj, aki simán futja velük azokat az ezreket, és mondjuk én azt gondolom, hogy most én nem vagyok egy élsportoló, szerintem valahol az amatőr és az élsportoló között vagyok, azt nem tudom, hogy most éppen...
A játékvezető sportolóként tekint magára?
Szerintem most már, mondjuk azon a szinten, ahol én vagyok, igen. Igen, csak mondjuk nem feltétlenül, hát én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy ilyen sportoló.
Szerintetek de... sportoló a játékvezető?
Én ugyanazt mondom, hogy már, most már igen.
Igen, én is, de most is mondom ezen a szinten, tehát mondjuk azért a top szinten egyértelműen az, tehát nem is lehet, például nem is dolgoznak, ugye nyilvánvalóan ezért találták ki ezt a profi játékvezetés dolgot, a hivatásos játékvezetést is, mert ez képtelenség, más hogy te minden nap edzél, és akkor utána még dolgozzál valahol 8 órát, aztán még menjél a meccsedre, meg utazz a meccsedre, főleg ami külföldre is kell, mint ez teljesen lehetetlen mondjuk szerintem megoldani. De tényleg visszatérve erre az edzésre, hogy nem zavart őket, ez hogy?
Igen, én is voltam akadémia, nekem is ez a legnagyobb problémám, hogy Pisti is mondott, meg vagy te is, hogy bármilyen dolog nem érdekli őket, tehát hogyha azt se tudják mondjuk egymás között a játéknál, hogy mennyi az eredmény, mikor megkérdezem, hogy most hogy állunk, most mennyi is az eredmény, és akkor kérdezek három játékost, egyik se tudja, meg ez a másik, hogy keveset edzünk szerintem is időbe. Tehát annyit, az a baj, hogy annyit mozognak a gyerekek, amennyit ott fociznak.
Ez már nincs fáramászás, ugye?
Igen. Ennyit foglalkozik ennyit. A focival, eljön edzésre, ott van az a mondjuk a másfél óra, és kész.
És ez a legnagyobb probléma. Egyébként a felnőtteknél is ez a probléma, hogy keveset foglalkoznak a focival, szerintem. Tehát azon túl azt hiszik, hogy a edzés az annyi, vagy a futball az annyi, hogy van a két órás edzés, vagy másfélórás edzés, arra eljövök, megcsinálom, és kész. És közben hát nyilván tudjuk, hogy nagyon sokat kell gondolni a focira, meg gondolni mindig a focira, a meccsre, az edzésre, mit csináltam jól, mit csinálok holnap jól, és szerintem nem annyi a foci, hogy most edzek egyet vagy kettőt egy nap, hanem végig az agyaddal, és azért is fontos a mentális felkészítés, a mentális erősség is.
Itt elhangzott az előbb a testnevelés, erről vannak nektek emlékeitek, hogy mert én is nagyon sokat beszéltem, csinálok is adást testnevelő tanárokról, hogy ez nagyon egy tárgyvilág, hogy mindenkinek annyiféle testnevelő tanárja volt, amennyit csak el tudtok képzelni, más hozzáállással. Például Krisztán, ha jól tudom, te neked állás, hogy Szibériában volt a testnevelés órád annak idején.
Nem, ugye? Ott nem volt, ott még csak óviskorban voltam.
Ja, óviskorban voltál?
Én okay. Sportosztályban jártam 5-től, 5-től 8-ig például, ott egy fiúosztály volt, fele kézilabdás, fele focista, tehát nekünk ilyen szempontból nagyon jó dolgunk volt, mert valóban a tesi órákon focisztunk, kézilabdáztunk, futottunk egyébként, erősítettünk, meg volt ugye a kötélmászás. Igen. Meg voltak ezek a zsámolyugrástól kezdve minden, ami egyébként minden benne van. Én is azt látom, amit a Pisti is mondott, hogy az alapok azok gyengébbek a mostani generációnál, és ez másfél órás, két órás edzés kevés, hogy ezt visszahozzuk, és olyan szintre hozzuk őket, ami esetleg az élsportot most adja.
Utána később... De bocs, hogy ebben vitatkozzak egy kicsit, nem tudom melyikőtünk nyilatkozta, de hogy a ti generációtok, meg az előtti sem ért, valahogy nagyon szókimondom, hogy semmit nem értetek el válogatott szinten, hogy a 85 és 2016 között egyetlen egy világversenyen sem szerepelt a férfi válogatott. Ehhez képest azt mondod, hogy a mostani generáció gyengébb mégis.
Hát gyengébb alapképességekben biztosan. De lehet, hogyha akkor is mondjuk harmadikként be lehetett volna jutni az Európa-bajnokságra, akkor azért, ha visszanézzük, lehet, hogy mi is ott lettünk volna egy világ eseményen. Tehát olyan változás nem történt. Nyilván vannak nagyon pozitív folyamatok, amik működnek, de és tényleg mindig ez a mi generációnk, mert mikorosztályunk jobb volt, nem lehet összehasonlítani, de én is azt látom a gyerekeken, hogy talán ez az elhivatottság, ez még nem érett meg náluk. De a kivétel
hát erősítő szabály. Akkor a sport volt az, amivel ki tudtál tűnni, vagy pedig tanultál. Tudját összehasonlítani a mi gyerekeinkkel, akik már el tudnak menni gitározni, ezer más dolgot csinálnak, felgyorsult a kommunikáció, éjjel-nappal ott vannak a közösségi felületeken. Ezt egyszerűen nem tudom mi gyerekkorunkkal összehasonlítani, amikor le kellett menni, ha fel akartam hívni a Pistit, akkor le kellett mennem az utcára a telefonfülkébe, hogy valamilyen kapcsolat kialakuljon kettőnk között.
De most a külső motiváció sokkal magasabb, tehát a pénz az most sokkal emeltebb, mint annak idején. Tehát, hogyha valamiből karriert lehet csinálni, és valaki kitűz, hogy focista akarok lenni, akkor most sokkal
jobban... lehet, így van.
Hát csak mellett csak... van még 48 dolog, amit ezzel egyidejűleg...
Meg 12 évesen nem biztos, hogy a pénzre gondolsz még. Meg hogyha józan, józan paraszt észre gondolkodunk, ugye, hogy lehet, hogy a ti alapképességeitek jobbak voltak, vagy ugye mondjuk a keringésetek jobb volt, mert másztatok a fára, meg az utcára hangáltatok, most ugye ez nincsen, viszont utána azok az edzések, amiket kaptatok, azok nem voltak olyan színvonalúak, mint most, tehát hogy lehet a kiinduló pont az magasabb, most csak én csak így gondolkodom.
Hát nem volt annyira tudatos szerintem.
Igen, és hogy ezért lehet, hogy belőletek is, ha mondjuk most ugyanazzal kezdenék el, akkor még többet
az
ki lehetne ilyen. Hozni.
Az biztos, hogy
hát ez saját példa is, ugye, nyilván mi Pistivel azért magasabbak voltunk, teljesen más edzést igényeltünk volna, mint Krisztiáné. Lehet, hogy most nem úgy ülnék én se itt, hogy na, volt, mit tudom én, 11-néhány operációm, és tök jó lenne az izületem, és sokkal szívesebben futnék még többet, mert engedélyezné a szervezetem.
De szerintem a legfontosabb, hogy ti még a Pisti is mondott, azt mondom, hogy nagyon szeretnek, meg imádnak futni. Szerintem ez a kulcs, akár a fociban is.
Akkor beszéljünk erről.
Ez a legfontosabb szerintem.
Mi azért csináltuk, hogy mert szerettük. Szeretem, nem egy munkának tekintettük ezt a gyerekkorunkban.
Látjuk a kiugrás lehet, hogy mennyi pénz lehet
most keresni. Már az.
Szerintem, hogyha valamit nagyon szeretsz és elhivatott vagy, nyilván valamilyen tehetséged és beleteszed a munkát, akkor az majd úgyis vonzani fogja az anyagiakat, a jobb csapatot, a jobb pénzt, a jobb szerződést. Csak nem szabad megfordítani a kettőt, mert szerintem, hogy a belső motiváció eltűnik, látom, mint is apukák néha jobban akarják, mint a gyerek, nyomják a gyereket, jó lesz ez, megtanítod, mutasd meg neki, hogy kell passzolni, és jó lesz, nem lesz jó.
Hát nekem élményem volt gyerekom, hogy begyalogolt a szülőpályára a gyerek meccsen a bíróhoz, és számon kérne a bírón, hogy elment a meccs a gyereknek. Hát ez... Cigivel?
Előfordul.
Szerintem mi egy profi amatőrök voltunk a maihoz képest, a mai körülményekhez, meg a mai elváráshoz képest, akkor mi inkább szeretetből csináltuk. Tehát mit tudom, én elvégeztem az iskolát, mert anyukám miatt el kellett végeznem, meg fiam szakmád legyen, és focizni meg menjél el. Most meg a szülő viszi a gyereket, mert az egy olyan szakma, hogy ez ennél jobb szakma nincs a világon, mert megfizetik, meg sportolsz, meg mindenki megismer, és ezen, amit Rudi is mondta, hogy óriási válasz, összesen lehet hasonlítani a hát mostani.
Vizuálisan az történt, hogy egyszerűen olyan gladiátorszerűvé váltak a futballisták, hát emlékszem, amikor én gyerekkorban néztem meccseket, ahhoz képest ma már mindenki ilyen mint a, nem tudom, Spartacus című Vér és homok sorozatban, tehát feszül mindenük, és egy ilyen olajozott görög isteneknek tűnnek. Nézem őket, miközben 15 éve fiatalabbak nálam. És erősebbnek, nagyobbnak tűnnek, megközelítetetlennek.
De én is elszeretettel mondom ezt a mi időnkben, ez volt, annak idején ez volt, amaz volt, de egyébként meg a mai gyereknek sok mindenben sokkal nehezebb, mint nekünk szerintem. Tehát olyan elvárás van, meg olyan dolgokat kell csinálni már mai gyerekeknek, hogy nekünk olyanokat nem kellett csinálni. Tehát,
mire gondolsz
például?
Őket már úgy nevelik, tehát már úgy neveljük mi is, hogy profiknak, és hogyha 16 évesen mondjuk nem vagy profi, akkor már nem gondolkodsz úgy, akkor már úgy elfelejtenek, és jön a másik, szerintem azért van tehát így futballistákat nevelünk, és a mi időnkben ez nem így volt, hanem így mi szeretetből csináltuk, és akkor úgy mentünk, ilyen tinglitangliba mentünk, így, tehát ilyen nem annyira volt ez az egész felépítve, és nem is éreztük ezt a nyomást, ami a mai gyerekeken rajta van, de nem csak a futballban, hanem úgy szerintem mindenben. Tehát jó, mindenhol megvan ez a szülői háttér már, majdnem minden gyereknél, de minden szakmánál is olyan elvárások vannak szerintem, ami nem volt, mit tudom, 20-30 év ezelőtt semmiben.
Ti játszottatok magatokkal PlayStation-ön? Tehát, hogy a saját karakteretekkel?
Én nem szeretem ezeket a játékokat.
Én is
szeretem.
Láttátok magatokat, hogy vagytok megrajzolva?
Nem.
Sose játszottatok magatokkal? Nem is érdekelt?
Ugyan az olimpiai válogatottban, amikor voltunk, meg talán előtte egy-két éve jöttek be egyáltalán ezek a játékok, akkor volt a PlayStation-nek talán az első verziója, és arra emlékszem, hogy mi leginkább jégkorongoztunk és kosárlabdáztunk az edzőtáborba egymás ellen, de hát ez nem az volt, mint manapság, hogy mindenki külön egységgel látogatja az edzőtáborokat, hanem volt egy vagy kettő a csapatban, és akkor mindenki azzal játszott, ez egy ilyen nagy közösségi esemény volt, összejött egy szobában, és akkor ment a beszélgetés.
Meg azért ez is már hogy előre ment, ha online játszanak, múltkor bementem az akadémiára a szobára, és akkor egyik gyerek az Fehérváron volt, másik ugye ott Szombathelyen, és akkor van ez a Call of Duty, ez a háborús, és akkor tudod, rajta a csávon a izé, és akkor ott van mögötted, dobd a gránátot, mondom, miért, de közben tényleg mint egy filmet nézni.
Pénzt kapnak érted, hogyha úgy játszod, már pénzt kapsz a rajongóktól.
Engem érdekelne, hogyha én benne lennék, de akkor ezek szerint idegen ez nem mozgatott meg. Egy kicsit oda visszatérni, Tibinek mondtam, hogy egy nyilatkozatát felolvasom. Azt mondtad egyszer, hogy amikor a kispadra kerültél, nem lett belőle semmi sértődés, mert rájöttél, hogy neked is jobb csereként. Amikor kezdő voltam, tudat alatt is spóroltam, de csereként ilyen nincs, mert ha van 25-30 percem, akkor ész nélkül rohangálhatok, ami a csövön kifér.
Igen, azt mondtam, elértem azt a bizonyos kort, nem tudom, 36 körül.
Igen. Tehát egyrészt szól hozzátok is, hogy ti is ezt éltétek-e meg, amikor már leszállakba volt a pályafutásotok, illetve hogy ez a fajta erőlét, ami ugye az idő múlásával, ha nem is romlik, de nyilván sokkal többet kell érte dolgozni, ez egyfajta pluszt is, tehát hogy rövidebb idő alatt kell kiteljesedni, vagy ez sokkal nyomasztóbb, amikor már csak kispados az ember.
Hát vannak előnyei, vannak hátrányai. Én ezt azt hiszem, ezt a nyilatkozatot arra mondtam, hogy hogy éltem át azt, hogy a csapat egyik meghatározó játékosából egy csere játékos lett a pályafutása végén, és arra mondtam én ezt, hogy jól éltem meg. Én nekem szerencsém is volt, most, hogyha középső védőt játszottam volna, akkor nem biztos, hogy becserélnek ennyiszer, meg lehet, hogy nem játszok ennyi idős koromig. Nem tudatos volt az elején, tehát csere voltam, beálltam, és még így is tudtam segíteni a csapatnak, mindig egy ilyen fél óra alatt is tudtam olyat csinálni, amivel a csapatot tudtam segíteni, és ez így kialakult, és utána már egyre jobban figyeltem arra, hogy az a 20-25-30 percem, amíg lesz, az alatt próbálják segíteni, megfigyeltem akkor már tudatosabban egy-egy védőnek a mondjuk a gyengéjét, már úgy álltam be, hogy tudtam, hogy körülbelül mi fog történni, már csak azért is, mert azért már 35-36, 39, meg 41 éves koromig játszottam, tehát ő már a tapasztalatom miatt is tudtam, hogy mit kell csinálni, és akkor ez így úgy kialakult, hogy egészen 41 éves koromig tudtam ezt így használni.
Én emlékszem, hogy karrier elején nagyon rosszul is álltam, a csere voltam. Tehát nagyon rossz
csere. De az a normális.
Én nagyon rossz csere játékos voltam. Nem tudtam szinte a csapatnak szurkolni, ami nem annyira jó azért, tehát az nem pozitív. És nekem is később jött el, tehát ez is egy olyan... És szerintem ez mindig egyébként nagyon fontos a kommunikáció, mert megbecsülés. Én ültem úgy a padon, akár Rostockba, Bundesliga 2-ben, jó érzéssel. Mert tudtam, hogyha beállok, számítanak rám, meg vagyok becsülve ettől függetlenül, és ültem úgy mondjuk a Fradi kispadján, hogy sértődve, nem szólt senki hozzám, rossz érzéssel, és nyilván beálltam, akkor kiadtam magamból minden dühöt, meg megpróbáltam a legjobbat, de hogy nagyon fontos, hogy milyen a közösség, milyen csapatban vagy, és ez hogy van lekommunikálva. Tibi is mondja, teljesen természetes folyamat azért sokszor, hogy idősödünk, esetleg jönnek a fiatalabbak, kikerülsz a csapatból, de nagyon fontos, hogy ez hogy van leközvetítve, megadják neked azt az érzést, meg azt a kommunikációt, hogy figyelj, ez így van, ez egy természetes folyamat, beállsz, nagyon számítunk rád, vagy hogy az van, hogy akkor most nem szólunk hozzád, és akkor majd lassan elműsz.
Magadtól.
Igen.
Nem mindegy, hogy az van, hogy már kivéreztetnek, csak nem akarják megmondani, hogy na, menj már el innen, igen. Vagy az van, hogy arra 20-30 perc, viszont baromi nagy szükségük van rá. Tehát ez a kettő között óriási különbség van, és igen. Valójában nem tudod, hogy most melyik a kettő közül, akkor az, és te nyilván az ember akkor a rossz felé indul el esetleg, hogy mert tényleg csak kivéreztetni akarnak.
Igen, hát Frankfurtban is meg voltam sértődve, amikor nem játszottam, mert nem szóltak hozzám. De így Debrecenben szerencsém volt nekem a tulajdonossal is, az edzővel is, tehát nekem az utolsó 3-4 év az mindig ilyen egy éves szerződések voltak. Én mindig mondtam, hogy tényleg mondjátok meg, hogyha már nem akarjátok meghosszabbítani a szerződést, mert én úgyse fogom mondani, hogy abban vagyok, tehát azt ne várjátok, és hogyha nagyon gáz, akkor inkább ti szóljatok, és akkor végül is eljött az az idő, hogy szóltak, de itt akkor is normálisan, akkor annyi volt, hogy akkor mentem a második csapathoz, és meg ott edzősködtem, meg játszottam 2 évet az NB3-ban.
Így az ember már itt kispadozik, ez egy nagyon izolált, jeges állapot, hogy kevés lehetőségem van, ha bemegyek, akkor is nekem most sokkal többet kell bizonyítanom. Ilyenkor az a közeg, ahova beállsz, ugyanannyira befogadó, vagy téged csak egy idézőes csereként fogadnak?
Nem, csapaton belül szerintem
soha profi
csapatnál.
Ez régen volt, így szerintem most már annyira sok csere van, meg most már tényleg egy keretet mondanak egy csapatnak, nem annak a 11-nek, a végén úgy, hogy 11 ember, a többi az sem.
Meg igazából, hogy a pályafutásod mondjuk csúcsán vagy, 25-28 éves, és mondjuk jön egy másik edző, és ő tesz a padra, akkor szerintem azon előbb duzzogsz, vagy inkább nem fogadod el, mint hogy 30 fölött azt mondják, hogy figyelj, számítunk rád, de nem igen. Kezdő. Lehet, hogy kezdő leszel szerdán, de szombaton akkor csere. Hogyha így le van kommunikálva, akkor szerintem hosszú évekig működhet.
Igen, nem mindegy, mi az okra, esetleg sérülés miatt kerülsz ki, esetleg
megváltozik. Rotálnak, hétközi forduló.
Ha belegondolsz, most EB vagy VB-n milyen úgymond pillanatok vannak, akiben utolsó pillanatban azzal nyer a csapat. Szóval a cserejátékos nagyon-nagyon fontos szerepe van. És szerintem, hogyha mindenkit ez a nehéz, mondjuk a edzősködésben mindenkit tűzbe tartani, legyen csere, legyen kezdőjátékos, mert a motiváció, meg ez a része a játéknak nagyon fontos, legalább annyira, mint a felkészülés.
Ehhez az említett profiléthez hozzátartozik az például, hogy minden idő, minden tevékenység meg van szabva. Tehát teszem azt, mondjuk, ha ma egy játékos, profi játékos nagyon szeret amúgy futni, mint ahogy te kimentél a nagy erdőbe, Tibi, fejébe veheti, hogy hát most hétvégén pont nincs meccs, vagy nem tudom, hétközepén láttam egy félmaraton valahol kiírva, elmegyek és futok egy félmaraton. Tehát ezt megtehetné büntetlenül? Úgyhogy mondjuk az erőléti edzőnek nem mondja, vagy a edzőtől nem kér engedélyt?
Szerintem nem.
De milyen kitétel alatt szerepel ez, hogy vigyáznia kell magára, vagy...
Hát, hogy más sportot nem szedsz.
Nyilván itt benne van. Barlangászt, meg ilyenek.
Tehát, az extrémitásra van kihegyezve az egész. De ezt akartam mondani, hogy nyilván futballhoz mérten az sérülés veszély, teljesen más a regeneráció, más edzésmunkát igényel előtte, utána.
Főleg így, ahogy mondtad, Balázs, hogy mondjuk nem szólnak, tegyük fel, mondjuk válogatott szünet van, nincs hétvégén forduló, mondjuk elmegy, szombaton fut egy fél maratont, ott kicsavarja magát, de a másik játékos ugye pihen, az edző nem tud róla, az erőléti edző se tud, és akkor hétfőn belállnak a munkába. Nyilván, hogyha nincs belőle sérülés, mert nem derül ki, akkor az élet megy tovább, de én biztos vagyok abban, hogyha ez kiderülne, akkor...
Főleg, hogy mai világban. Az egy perc alatt.
Mai világban kiderül minden, hogy is.
Persze, mész hétfőn egy naptátra, már meg is.
Utánpótlásban kispályázni nem lehet elmenni, tehát úgy van meg. De azt mondom, hogy még az utánpótlásban sem, nem, hogy felnőtt be.
Az állóképességre, fitségre, a vírushelyzetnek a másfél évig elhúzódó időszaka milyen tapasztalatokat hozott nektek? Akár úgy is, mint edzők, akár úgy is, mint magánemberek. Tehát rátok pozitív hatással volt ez a negatív környezet, vagy titeket is lehúzott?
Mindenkit lehúzott szerintem.
Hát most igazából azt én rosszul éltem meg, vagyis hát nem tartottam magam hitelesnek, hogy edzésprogramokat csináltam. Nyilván először még Szombathelyen voltam akadémiának, a gyerekeknek, akkor videós anyagot az erősítésről, a kórizom, és akkor azokat ugye átküldtem nekik, hogy ezeket kell csinálni. Nyilván a futásokról küldték az adatokat, de valahogy olyan nem voltam ott, nem tudom ellenőrizni, akkor mindig ilyen kicsit olyan hiteltelenné válik az ember. Én se örülnék neki, ha mit tudom én, az edző küldene hétfőn, hogy figyelj Pistike, akkor a következő hónapban ezt csináld, és akkor egy hónap múlva ránézek. Szóval ezt a részét én annyira nem szerettem. Ez nehéz volt úgy, meg szerintem nem is lehet olyan munkát elvégezni, ami a foci edzést pótolná.
De a meccsek mentek egyébként.
A felnőttnél, mentek, de volt, hogy az akadémián, tehát az utánpótlásban volt, hogy meg teljes szünet volt.
Vagy igen. Ilyesmi, vagy
én a felnőttnél voltam, ilyen szempontból meccseink voltak, de az, hogy nem voltak nézők, az nagyon rossz volt. Akkor a futás, ha a futás
csoportos nézők... Csoportos edzések.
Ja, hát olyan is volt, igen, csoportos edzések, úgy jöttünk vissza, igen. Akkor a futás, meg hogy elmaradt az összes maraton, félmaraton, tehát ez az, hogyha azt kérdezed, hogy hogy éltük meg, én ezt nagyon rosszul éltem meg, azért az, a versenyek azok mindig plusz motivációt adtak, plusz élményeket adott, és azok mind elmaradtak, amire készültem, úgyhogy az maradt meg, hogy az ember reggel fölkel, és akkor csinálja a futást, de ilyen, nem az, hogy céltalanul, de nem egy felkészülés, hanem én például most egy éve, már több mint egy éve, pont nem olyan rég néztem, minden héten futok 4x15 km, és akkor ez úgy, ha még nem volt, meg csütörtök, akkor gyorsan még péntek szombat azt meg kell csinálnom, hogy meglegyen, és ezt be nem is, ezt hát szerencsére nem, azért nem olyan nagy táv, de azért ezt tudtam mindig teljesíteni, akárhogy mondjuk elmentem bulizni, vagy focizni mentem esetleg, tehát azt is bele kellett kalkulálnom, de a versenyek azok nagyon hiányoztak, tehát az maga a felkészülés az úgy hiányzott, meg hogyha beálltam játszani, beállok focizni, akkor azt éreztem, hogy a felkészülés alatt azért csinálok intervallfutást is, de ilyen, így, hogy csak magamnak futom ezeket a 15-öket, így csak egy irányba megyek, és az nem olyan.
Te azt mondod, hogy gyerekkorban még társasjátékban sem bírtál veszteni, akkor a futóversenyeket hogy élek?
Nyilván azért helyén kezelem a dolgokat, tehát nyilván az az érzés, amikor mondjuk futottam a Korintos 160-at, nem tudom, hogy mennyinél voltam, mondjuk Csécsei Zoli már jön szembe, az olyan elgondolkodtató, de igazából azzal biztatom magam, hogy amikor fociztam, akkor is voltak nálam sokkal jobb játékosok, mint Magyarországon, mint külföldön. Ilyen különbség van nyilván a futásnál is, hogy ő egy elitfutó, és én meg hobbifutó vagyok, de valamilyen szinten ez is motivál, hogy nem lehet tudni, hogy hol a határ, ezért is nyomom, hogy nyilván őt megközelíteni, vagy őket, akik így az elitbe tartoznak, nem valószínű, hogy megfogom, de ugyanúgy, ahogy a Ronaldot se sikerült megközelítenem.
Játszottatok meg egy Ronaldo ellen, csak nem az ellen a Ronaldo.
Az igazi.
Ellen az olimpián. A vírus helyzetre a ti...
Nekem pozitív volt, nagyon. Én pozitívan éltem meg.
Nekem is pozitív volt egyszer ezt.
Az egészet már sok új dolgot hozott, nyilván ez járt egy lelki fejlődéssel, és az ember átértékelt bizonyos dolgokat, fontossági sorrendeket az életében, mire költ, mire nem költ, mi a fontos egyáltalán az életben. Több időm volt jóval sportolni, ahogy említettem az elején, rengeteget kerékpároztam egy idő után. Sokkal több időt tudtam tölteni a szeretteimmel, úgyhogy egy picit ilyen lenyugodott, leegyszerűsödött az életem, és nekem erre szükségem is volt. Mondjuk én alapjaiban nagyon pozitív alkat vagyok, és mindenben megtalálom a pozitív oldalát, úgyhogy így jártam ez a helyzethez is, hogyha nem lehet külföldre utazni, nem lehet ezt csinálni, azt csinálni, akkor is mindig van valami, ami feltöltés, jó érzéssel tölt el, rengeteget voltam természetben, kirándultam, úgyhogy...
Ezt
tök... Szóval nekem tényleg jó volt ez az időszak, más volt nyilván, de ez sincs baj, hogy jön a következő feladat.
Viszont te azt mondod, hogy neked most nincs annyi időt futni, hogy lejjebb csavartad ezt a futósdét, de ennek erre vékony vagy, fitnek tűnsz, mi a titkod?
Így... Nem eszik.
30 felett. Minden focizik, tehát ők meccseket meg játszol.
A foci az megvan, igen. Meg ugye edzést vezetek, azért ott néha beszoktam állni, odafigyelek tényleg a étkezésre, szerintem az nagyon fontos. Igazából ennyi, nincsen titok. De ha nem lenne a foci, akkor biztos lenne az egy kisebb, vagy több futás, Talán annyi nekem is, hogy ugye én sem jártam mondjuk konditermekben, otthon is azért megcsináltam a gyakorlataimat, térdem miatt is azért, hogy a combom tartsa, de hogy azért hiányzott most már lassan az, hogy valami kis közösségbe ott együtt sportoljak valakivel. Mondjuk ilyen szempontból az öregkült nekem nagyon jó volt, hogy ott egy nagyon kis közösségünk van, és meg volt ez a közösségi élmény, ami elmaradt akár a futóprogramoktól, akár hogy egy ilyen közösségi konditerembe el tudjak menni, és az picit más feelinget ad az embernek, úgyhogy edzéseket meg tudtuk tartani, bár amikor volt a leállás, és azt éreztem, hogy most jó volt fújni egy ilyen 4-5 hetet, nagyon szerencsés helyzetben voltam, hogy azért kaptam a fizetésemet, tehát nem az volt, nem kellett agyalni, hogy Isten, most akkor anyagilag most hova, mit fogok kezdeni, hanem azért egy olyan anyagi biztonság volt mellette, ami szerintem fontos, hogy ki tudják kapcsolni, és ez nálam meg volt, kicsit többet voltam a gyerekekkel otthon, kicsit nem tudom, a ház körüli dolgokat, hogy elintéztem, és azért jól kikapcsolt. Összeszereltem egy tech-olasztalt, óriási élmény volt számomra, soha nem tudtam, nem tudom, én, nekem is olyan technika tanárom volt, aki inkább keményebb volt, hogyha valamit rosszul csináltunk.
Testem is tanár, nem?
Technika. Azért mondom, hogy tech-ból azt összeszereltem.
Soha nem gondoltam,
hogy mondjuk egy olyan asztalt össze tudok úgy rakni egyedül, hogy nézzem a lapot, meg igen.
A kozikában a tejet tevesedünk.
Nem.
Covid nálam is?
Hát igazából gondolom a bíróknál ott kellett meccset vezetni.
Hát igazából ugyanaz volt, mint a többieknek. Én ott volt nekünk is egy pár hónapos szünetele, úgy utána benn volt a nyár is, tehát azért egy kicsit így hosszabb volt. Igazából én élveztem az edzéseket egy kicsit jobban. Én ugyanúgy tudtam edzeni, nyilván a konditerem nem volt meg, úgyhogy nyilván ilyenkor az edzőterem rész, az otthonnak az edzőterem része az úgy elég erőteljesen felépült, de az edző jött hozzánk, meg mentünk együtt futni, és azért jobb volt úgy futni, hogy nem volt az a nyomás rajtam, hogy tudom, hogy tudom én másfél hónap múlva melyik tesztet kell teljesítenem, és úristen, ha most nem úgy sikerült az edzés, akkor hogy lesz meg az a teszt, úgyhogy ez a része az jó volt, utána a meccsek azok katasztrofálisan szörnyek voltak nulla nézővel. Ugye nálunk is az, hogyha három nézőn, aki véletlenül bemehet ugye a meccs, az sokkal rosszabb, mint hogyha 10 000. Úgyhogy szerintem ez teljesen vállalhatatlan volt így, de hát ezt kellett
ugye túlélni. Keresik a bírót, nem?
Nem, ez rosszabb, mert az a hármat azt viszont rendesen lehet, hallod. Igen, tehát ugye sokkal rosszabb szerintem az, amikor 10 000 ember morajlik, az tök jó. Tehát az egy nagyon jó érzés szerintem. Úgyhogy én élveztem, meg közben kitaláltam ezt az edzőmmel, hogy korábban ő tartotta az edzést, és akkor úgy mondtam neki, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha ő is velem edzene, mert azért mégis egy pár évvel fiatalabb nálam, és férfi, tehát nyilván sokkal jobb erőben van, mint én, és hogy így húzzon, főleg mondjuk a gyorsasági dolgoknál, és akkor nyilván van olyan része, amit tart, tehát hogyha nekünk vannak olyan része, amikor így dönteni kell egy mondjuk gyakorlat közben, vagy végén, nyilván azt nem tudja velem csinálni, tehát akkor abba azt ő tartja, de a többibe tud velem futni, és szerintem ez egy tök jó váltás volt, meg ez biztos, hogy nekem sokat segít, hogy ő így velem készül.
Az, hogy fit maradjál, és megüsd mindig azt a szintet, ahol szeretnél maradni bíróként, ahhoz téged a FIFA, az UEFA dotál? Tehát te kapsz ezért bármifajta hozzájárulást, hogy te edzőt fizess, nem tudom én, támra egy kiegészítőt vegyél?
Nem.
Lehet a bírónak szponzora, úgymond?
Nem, igazából nem kapok semmit, így ugye minket a meccsek után fizetnek. Itthon van Magyarországon, kapok egy havi bruttó 80 000 forint rendelkezésre állási díjat, ez a másodosztályú játékvezetők kapják, igazából ennyi, ami havonta fixen kapok, úgyhogy ez nem annyira sok, nyilván az edzőköltségét nem fedezi, nagyon nem fedezi, de hát igazából az edző az szerintem az egy befektetés, tehát hogyha most én nem edzek ilyen szinten, akkor nem biztos, hogy úgy teljesítek, akkor nem fognak kivinni mondjuk a világbajnokságra, vagy az EB-re, tehát én erre egy befektetésként tekintek, és eddig azért az elmúlt mondjuk 10-11-2 év azért szerintem ez bizonyította, hogy megéri.
Hát most a legutóbbi hír volt, hogy kinevezték az angol szövetség élére az első hölgyet, úgyhogy a változások indulnak. Hát az a komplet labdarúgó szövetség élére. Utána záró kérdés, nyilván ez kihagyhatatlan, hogy az EB kapcsán, hogy szerintetek egyrészt kinyeri az
Kinek erdét. Kinek szurkoltok,
tipmixelteket, nyilván közvetíteni is fogod a sajtóban. Rudi, nyilatkozhatsz te Lieblingekről, vagy egyszerűen...
Persze, amiért ne lehet.
Lehet
kedvence. Hát,
hogy igen?
Szerintem igen, amiért ne lehet. De abból szerencsés helyzetben vagyok, hogy én nem szurkolok senkinek. Általában ugye az angol mérkőzésekkel kapcsolatosan is mindig ezt kérdezték, hogy jó, de melyik a kedvenc csapatod? És nem, Angliából pláne nem volt ilyen. És hogy most sincs, azt vallom, ami már nagyon sok helyen megjelent, hogy egyrészt ugye a legnehezebb csoportba kerültünk, ezt már sokan elmondták, de hogy a mi csoportunkban szerepel szerintem az a két csapat, aki a végső győzelemre is a leginkább esélyes, Franciaország és Portugália.
Ha egy tippet kérek akkor mindenkitől. Te mondtad a francia vagy portugált.
De szerintem a belgák nélkül.
Belgák? Rudi szerint belgák.
Én franciát mondok.
Olasz.
És úgyhogy nem szurkolok
neki. Olasz, na, 27 mérkőzés.
Szerintem
veretlen.
Ha tovább jutnánk a csoportból, akkor mi nyerünk.
Akkor igen.
Ennyi volt a második rész, nyilván az elsőt már abszolváltátok. Bőven kifutottunk a hosszabbításból is. Ha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek ezt. Köszi és sziasztok!
A műsor a Béton partnere.